Szépen köszönöm, hogy ennyire nyíltan tudtunk beszélgetni, és köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen Tóta köszönöm.
Tóta beszélgető társak érjéli volt.
Mai vendégem Gyalog Eszter. Foglalkozását direkt nem kérdezem, csak mondok egy nevet, és kérem, hogy beszéljen erről. Bóbita, Ökőfarm, Lovasberi.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a kérdést. Tehát a Bóbita Ökofarm, ez egy vegyszermentes kert, amit tulajdonképpen ezen a területen már 6. éve termesztem a zöldségeket, és akkor egy zöldségkosár közösségi rendszerben tudom ezeket árusítani, illetve emberekhez eljuttatni. Úgy körülbelül 15 család az, akit el tudok látni ezen a területen. Az egész terület az olyan 3600 négyzetméter, ezen van a vetőményes, ami ilyen nagyon szigorúan körülbelül olyan 1800 négyzetméter. Van 3 fóliasátor is, tehát ez egész éves termesztés lehetséges benne, tehát hogy igazából egész évben minden héten egyszer tudok egy zöldségkosarat adni. És akkor vannak gyümölcsfák, és akkor itt van egy présház is, amiben élek. És tehát ez a zöldségkosár közösség, ez tulajdonképpen arról szól, hogy ezek a családok, ők elkötelezik magukat, hogy a szezon elejétől a végéig velem tartanak, és vagy egy nagy, vagy egy kis kosarat átvesznek minden héten. Ez körülbelül április elejétől olyan december közepéig, november végéig tart. Az biztos, és akkor utána, ugye, amit még a fóliák adnak, az most még egyelőre kevesebb családot lát el, illetve nem biztos, hogy mindenki vevő, mert ezek ilyen leveles káposztafélék, tehát ilyen keleti káposztafélék, és ezt nem mindenki szereti, tehát ez tényleg az, aki csak ilyen növényi alapon táplálkozik, ők nagyon örülnek. Akkor minden héten találkozunk egy nap, amikor ők átveszik ezeket a kosarakat, és a kosarakban mindig a kertből aktuálisan termő termények vannak. Ezek ugye zöldségek is, de vannak nálam fűszernövények. Én virágot is nagyon szeretek beletenni, tehát most ilyen nagy dália fanatikus lettem. És ott is, hogyha elég szépek a növények, akkor azok is kerülnek be.
Hetente jönnek általában, hetente készíted elő ezeket a kosarakat, kis és nagy kosár. Most a kosár alatt egy átvitt értelemben egy mennyiséget értünk?
Igen.
És ez kilóra van megmérve, vagy?
Igazából a kosárnak az értéke, mondja meg. Tehát, hogy nem tudom hány ezer forint, akkor annyi ezer forintnyi zöldség kerül bele. Tehát, hogy megvan, hogy minden egyes zöldségnek mi az ára. Akkor, tehát mondjuk, hogy egy kiló cukkini mennyibe kerül, vagy egy fejes saláta, és akkor úgy kell kiszámolni minden héten. És persze azt is figyelembe kell venni, hogy ez most egy primőr, vagy éppen olyan időszak van, amikor egyébként is sok van belőle, tehát hogy ez az, az
ár is. Maga az árfekvés is, meg a kiszámítás is komoly munkát vesz
igénybe. Hát igénybe, át kell gondolni, igen, meg úgy is szeretek azért így korrekt lenni.
És akkor 15 család, és akkor 15 kosarat, hogy ugyanaz a mennyiség készül mindenkinek.
Igen, abszolút ugyanazok vannak a kosarakban. Abszolút, és nagyon-nagyon jó fejek mindig. Persze az új tagok, ők mindig meg vannak illetődve, hogy vannak különlegesebb növények is, meg van olyan is, hogy már a fülükön folyik ki mondjuk a cukkini, és akkor nagyon aranyos, hogy mindig nagyon kreatívan állnak hozzá, és akkor nekem elmesélik, hogy jó, a 26. adag cukkiniből most ezt is ezt csináltam, és hú, de jó, és hogy mennyivel jobban érzik magukat, hogy egészségesebben táplálkoznak, és tényleg csillog a szemük, hogy egy új világba csöppentek. És ez nekem fantasztikus mindig, hogy olyan hálával vették át, hogy mintha tudták volna, hogy emögött mennyi munka van. Pedig ezt nem lehet tudni, ezt csak akkor lehet tudni, hogyha az ember maga csinálja.
Néztem a képeket, mert a oldalatokon, a Bóbita Ökofarm honlapján láthatók ezek a kosarak, hát itt konkrétan kosarakban vannak betéve ezek a csodálatos zöldségek, és ezek mindig ilyen szépen vannak összeválogatva, ilyen gyönyörűek, ha ránéz az ember, mint egy virágcsokor.
Hát igen, ilyen egy kert, igen. Össze kell szedni ezeket a kis színeket, és egymás mellé lehet tenni, és egy nagyon szép barokkos csendélet lesz.
Tehát konkrétan az esztétikára is figyelsz, hogy gyönyörűt adjál.
Nem, azért nem mindig, tehát hogy ez egy vegyszermentes növények, tehát hogy ebbe abszolút van olyan, hogy ha valami, nem tudom, megrágja a földi bolha, és van rajta két lyuk, én azt odaadom. Tehát, hogy ezt mindenki lássa be, hogy ez, itt ez nem a tökéletességről szól, hanem van ilyen. Van olyan is, hogy mondjuk a cseresznyéből, mondjuk a harmadik alkalommal, már lehet, hogy lesz olyan, hogy van benne kukac. És ezt tessék elfogadni, és figyelembe venni, és ez
tehát
ilyen.
Akkor nem is permetezed a gyümölcsfáidat?
Nem. Van, amikor lemosó permetezést azt kapnak, de hogyha használok is szereket, az a biokontroll által engedélyezett szereket használom csak. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem egy minősített bio kert, de viszont azok az irányelvek érvényesülnek, illetve trágyából is kizárólag szerves trágya, abból is az a fajta, amit a biokontroll engedélyez. Tehát semmilyen műtrágya, az nem szerepelhet.
Milyen gyümölcseid van? Milyen gyümölcsfáid vannak?
Hát, most el kell mondanom, hogy igen, hogy ilyenkor tokálás vagyok az elődöknek, akiktől vettem a kertet, mert hogy hatalmas, gyönyörű fák vannak, amik már 20-akárhány évesek, ami szerintem nagyon ritka és szépen terem. Van germerzófri cseresznye, vannak kajszi fáim, megy, van nyári körte, vilmos körte, bírskörte és bírsalma.
Zöldségekből szinte minden, ugye?
Uh-huh.
Burgonya, krumpli, az is van?
Van, amikor kihagytam. Tehát, hogyha mondjuk valami előző évben, ugye, hát vetésforgó van, tehát, hogy mindig új területre kell tenni. És ha éppen olyan évben kerülök, hogy mondjuk a burgonyának esetleg kiszorul a hely, mert tudom, hogy olyan nagyon kötött részre kerülne, akkor van, hogy azt így kihagyom. Vagy mondjuk helyére kerül, mondjuk rebarbara, ami ilyen különlegesebb, tehát...
Uh-huh. Paradicsomokat milyen fajtákat?
Hú, nagyon sok fajta van, tehát, hogy olyan 500 tő van általában, és mindenféle van befőző, többféle koktélparadicsom, sárga, lila, hosszúkás, gömbölyű.
És hol szeretett be a vetőmagot?
Hát ez az évek során alakul ki, ami beválik, azt mindig megtartom, akkor kísérletezem, és akkor amelyik fajta beválik, az marad is. De egyébként a paradicsomból a legjobbakat, az ilyen bolgár fajták.
Azt mondd meg nekem, hogy az ötlet hogy jött, hogy te ezt csináld? Honnan kaptad az érintést?
Uh-huh. Hát és ez nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt történt, tehát ezt tudni kell, hogy jó sok év előzte meg rákészülés azt a pillanatot, amikor én tényleg először a ásó villám ezt a földet érte. És ez körülbelül a diploma után, ugye én képzőművészként, festőként végeztem, és akkor belecsöppentem abba a világba, hogy el kellett magam tartani, és akkor így alkalmazottként dolgoztam, hát természetesen azért nem festőként. És nem igazán tetszett nekem ez az életforma, nagyon értelmetlennek tűnt, és nem volt elég időm alkotni sem, és akkor azt gondoltam, hogy hát ez így nem élet, hogy akkor itt most ki kell találni valamit, hogy valami értelmes, jó élet legyen ebből. És valahogy akkor tájt kezdtem el naturkozmetikumokkal foglalkozni, és akkor azon belül is a gyógynövényekkel. És ahogy elkezdtem így a gyógynövények világában így elmerülni, akkor jött így a természet irányába egy nagy ugye elhivatás, hogy olyan érzésem volt, hogy igazából ez mind sallang, amit körülöttünk van, és hogy igazából minden, amire valóban szükségünk van, az megtalálható a természetben, és hogy igazából Isten mindent oda tesz nekünk a természetbe, tehát azon kívül semmi másra nincs szükségünk. Tehát ez, hogy mik a valódi szükségleteink, hogy mik azok. És hogy ez az átlaghoz képest ez egy minimalistább irányba kezdett el mutatni. Tehát nem az volt a lényeg, hogy mennyi pénz lesz, milyen autó lesz, milyen hírnevünk lesz, hanem egy teljesen más irányt mutatott, és akkor ott kecsegtetett azzal, hogy esetleg olyan szabadidő is fel tud szabadulni, amit úgy tudunk felhasználni, ahogy szeretnénk, vagy amit valóban értelmesnek tartunk. Mert egy ilyen alkalmazotti 8 órás munka mellett nem igazán volt erre egy lehetőség.
Tehát ez egy szolgálatnak is tekinted?
Hát mindenképpen, mindenképpen. Hát talán azt teszi szolgálattá, hogy ez egy értelmes munka, és hogy tényleg ez másoknak is jó. Meg a természetnek is jó. Meg nekem is. Tehát, hogy egyébként ez egy hatalmas szenvedély. Mert amúgy tök nehéz, és nagyon sok energiát kíván, és ez tényleg csak ilyen hatalmas tűzzel lehet csinálni igazán. De vissza is tölt. És az emberek töltik.
Visszajelzés.
Igen, az nagyon fontos. Hogy ők ezt ekkorára értékelték, és te nem tudom, honnan szedték ezt, de nagyon jó. És persze arról is beszélni kell, hogy azért manapság tényleg egyfajta nagyon durva élelmiszerválság van, mert amit a boltokban kapunk, csak mondjuk zöldségek, azoknak a tápanyagtartalma az messze távol van attól, ahogy kéne lennie.
És amit te csinálsz?
Hát igen, tehát ez nagyon fontos, hogy mivel tápláljuk magunkat, a testünket, tehát ezek nagyon fontos, de alap dolgok.
Utolsó kérdésem, egy olyan hétköznapi, boldog vagy?
Én azt mondom, boldog vagyok, de ez független a kerttől is. De azt én mindenképpen szeretném elmondani, hogy ebben az egészben nem ez az anyagi rész a legfontosabb, hanem az, hogy a természetben élni, a természetben létezni. Tehát ezt én mindenkinek ajánlanám, hogyha lehetősége van, a lehető legkisebb helyen is termesszen magának bármit. Legyen az 3 tő paradicsom, egy magas ágyásnyi salátaféle, mert hogy meg tudja tapasztalni azt, hogy tehát ezt az isteni jelenlétet, azt, ahogyan egy vetőmagban megjelenik az élet. Szóval, hogy mi nem vagyunk teremtők, hanem mi csak maximum feltételeket tudunk adni, tehát azt tudom mondani, hogy bele tudom tenni földbe, jó hőmérsékleten tudok adni neki vizet, és a napfényre teszem, hogyha kell neki. De életet nem tudok fakasztani benne, de azt megélni, hogy én ezt évről évre, szezonról szezonra, ugye egy több ezer palentát készítek, minden palentát én készítek magról, hogy én ezt több ezerszer átélhetem, ez fantasztikus, tehát ez nem fakul. Ugyanúgy, hogy a természetnek a fenségességét átélni, ez is egy olyan élmény, ami nem tud fakulni. Tehát, hogy én azt a naplementét ugyanazzal a csodálattal nézem, mind a mai napig, mint a legelső alkalommal. Ehhez nem lehet hozzászokni, és ez egy olyan élményt ad, ami például arra is jó, hogy sokkal jobban meg tudjuk érteni akár a művészetekben rejlő fenségességet. Tehát, hogy a klasszikus zenében, vagy az építészetben ezt a jelenlétet fel tudjuk ismerni.
Hát Eszter, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon lekötöttél, nagyon érdekes dolog, amiről meséltél, több is, mint érdekes, természet csodája, te ilyen hűségesen kiszolgálod, és teszed a dolgodat. Kedves hallgatóim, Gyalog Eszterrel Meskó Bánk beszélgetett.
Egy tikasztó nyári napon, egy nagyon hosszú gyaloglás után a barátném azt mondta a Buda gyöngyénél, hogy van itt egy kis utca, és van itt egy nagyon jó hely, ahova mindenképpen menjünk be. Meg is találtuk ezt a kis helyet, a Házmán utca?
Házmán utca 5.
Házmán utca 5. Egy gyönyörűséges kert, tele színes, kovácsolt vas bútorokkal, kis szobrokkal, rengeteg virággal, rengeteg zölddel, kis meghitt, kis oázisok. A kis kávézó és galéria tulajdonosa Laca Bálint.
És tudom, már 27 éve üzemeltetem ezt a helyet. Az elsődleges cél, hogy én magam jól érezzem magamat azok között, az emberek között, akik a vendégeim, és talán barátaim is. Igen, nagyon sok minden van ebben az eldugott kis kávézóban. Egy nagyon komoly életút, egy nagyon komoly családi út,
Igen, ez egy gyönyörű villaépület.
Ez egy ilyen értelmezhetetlen, hogy annak idején egy ilyen villaépületnek az aljában, meg sodronyfónok is műhely működött, meg kovács műhelyet hátul a kertben, szóval ez egy ilyen ipari területnek számít. És minden egyes kis szegletét imádom, és én nem vagyok vendéglátós, bölcsész diplomám van, én magam nem is iszom alkoholt, nem tudom, hogy milyen a borize, vagy a sör lejárt. Én inkább a vendégeimet szeretem, és gyűjtöm az élményeket. A lelkem akkor a legjobb, amikor nincsenek sokan, hanem csak olyan emberek vannak, akikkel én is vagyok, valamilyen összefüggésben, barátomként, vagy leendő ismerőseimként, értéket bíró emberekkel vagyok a kávézóban.
Nem csak a kertje gyönyörű, hanem ez az alasú is egy nagyon, nagyon sajátosan egyedi ízléssel berendezett
kincs. A vendégeimnek a 94%-a nem tudja, hogy hova jön le, hogy nem tudja, hogy azok a kovácsolt vas bútorok, azok az amerikai követségből jöttek, Lechnerödön által tervezett függőfolyósokból csináltam 3 éven keresztül. A kék bútorok, amiket a vendégeim szeretnek, és az a körszállónak az eredeti garnitúrája,
A
Budapest körszállónak. És akkor van Nemes Attila szobrok, a Kodály köröndről ilyen díszek, amiket úgy ítéltek meg a Kodály köröndnek a felújítása után, hogy ezek már annyira elrozsdáltak, hogy nem tudják hasznosítani, azokat a dolgokat én meg tudtam venni, és ki tudtam belőle venni, vágni olyan dolgokat, amiket fel tudtam használni a kertnek a díszítéséhez. Szóval olyan dolgok vannak itt eldugva, hogy azt gondolom, hogy az ember csak leül, és nem is kér semmit, csak nézi, akkor részese annak, ami az elmúlt 100 évben történt.
Igen, így voltunk. Elüldögéltünk, és én úgy éreztem, de a barátnőm is, hogy hazajön. Igen, hazaértünk, innen el nem mozdulunk, igen, mert ez egy nagyon jó hely, és nagyon barátságos.
De ez egy olyan életút, amit nem lehet átadni, ebbe bele kell születni, vagy meg kell élni. Szóval én látom, és viszem is a hátamon, és látom azt, hogy milyen életet él egy kocsmáros Magyarországon most, és hogyha nincsen meg benne az a féle fajta alázat, ami kötelező, hogy minden nap föl kell kelni, minden nap ki kell takarítani.
Teljesen egyedül csinálja
azt? 27 éve egyedül nyitok egy, és amikor be vagyok zárva, akkor azért vagyok bezárva, mert a gyerekeim vagyok. És tényleg, és utazni is úgy utazom, hogy annyira jól utazom a vendégeknek a beszámolói után, mint hogyha én magam mentem volna el, és átélem, mert azokat az éjszakákat, amiket együtt töltöttünk, és azért volt egy-két jó sok olyan átmulatott éjszaka, ami ez egy fiú kávézó, szóval azért ez egy fiú kávézó.
Igen.
Ez egy fiú kávézó. Nagyon szeretjük a lányokat, tiszteljük őket, és szeretjük, de azért ez egy olyan hely, ahol a férfi ember megnyugszik. Uh-huh. Bejön, megtalálja a foltját, az építész, az igen, ügyvéd, az ügyész, az orvos, és sztorizgatunk.
Ez egy férfi ember.
De lehet látni, és az egész kávézó mindenhol nők vannak, ki mesztelen, ki nem mesztelen, kinek van szárnya, kinek nincs szárnya.
Igen, gyönyörű képek vannak, gyönyörű festmények.
És ezek az emberek, akik megtöltik a szellemiségét a kávézónak, azok ide hoznak egy műtárgyat. Bodoni Zsolt, az Ince Mózes, az Árvai Feri, a Kézdi Lórán bácsi, a Rácz András, a Schneider Izabel, a Cserna Tomi, olyan családi erekik, amiket lehet érezni, hogy ez valakinek
fontos volt.
914-ből háborús láda, amiben rá van írva, hogy háborús emlékeim 1914-15 orosz hadifogságból, és ezek meg El Camino, kajdlók, szóval olyan dolgokkal van föltöltve a kávézó, minden egyes kis pontja, hogyha tényleg az ember hogy leül, csak így megnyugszik, akkor elő tudok venni pénzérméket, aranyos, végtelenül aranyos kis vendégem, aki kislányból már nővé lett, fogyatékkal él, és kaptam tőle kislány korában egy kvak kapitányt, amit ott föltettem a pultra, és nem találtam meg, és tudtam, hogy betettem egy dobozba, nem tudtam, hogy ekkora jelentősége van ennek. És bejött, hogy kislány korából adta, és én elővettem. És azóta is itt van az én kis vakkapitányom, sok ezer milliónyi kis hülyeség mellett, és én őrizgetem, mert tudom azt, hogy bejönnek, és fontos. De ezekhez kellenek azok az emberi történetek, amikhez én is kapcsolódom.
Egy nagyon szép történetet meséltem.
Egy végtelenül aranyos, kedves, kis mosolygos, lauderes fiúcska kamarkorának az elején lejött hozzám, és mondta, hogy ő pilóta szeretne lenni, de az adottságai nem voltak megfelelőek, mert szemüveg volt rajta.
Cingás szemüveges gondolom.
Igen, olyan kis. És beszélgettünk is, én nekem nagy baráti társaságomban, ott vannak a budaörsi repülőtéren, vannak ilyen karbantartók, és mondtam, hogy keresse meg a Misit. Megkereste, fölvették a srácot, mondtam, hogy ha ő törögeti a gazdagoknak a sikló repülőjükről a harmatot, meg így, meg úgy, akkor föl fogják egyszer-kétszer hozni, biztos lesz benne, mert ez egy jó közösség. A nyár végén még volt még egy vizsga, amit sikeresen átugrott a segítségemmel, mert hogy én fizettem be neki az első vizsgáját, és elmúltak az évek, nem is volt vele kapcsolódásom sok-sok éven keresztül, és egyszer csak megérkezett egy gyönyörű férfivá lett ember fején, ruhával, vállappal, és bejön az ajtón, és pilóta lett, és hozott egy Airbusnak a pilótafülkéjéből egy képet, ahogyan szívecskével, mint Bálint Galéka kávézó, azt is itt őrzöm a pultomnál. Ez egy tér, ahol az emberek megélik azokat a dolgokat, amit a hétköznapjaikban meg tudnak élni. Nem tudnak elmondani, megélik, szégyellik, vagy nem szégyellik, vagy büszkereik, vagy... Szóval egy olyan teret biztosítok itt a pasarétieknek, ahol el tudnak bújni, ahol tudnak magukba lenni, én velem nem kell beszélni, én a pultból soha az életben nem jövök ki, szóval én nem ülök le asztalokhoz beszélgetni. Aki oda jön hozzám, én azzal nem szeretek beszélgetni, én nem megyek az asztalokhoz.
A kékgolyóból is járnak ide.
Nagyon sok beteg ember jár a kékgolyó utcából is.
Miért? Aki... Mit gondol? Miért jön?
Én azt gondolom, hogy amikor talán megkapják a diagnózist, utána elmennek sétálni a budai hegyekbe, az erdőbe, hogy elmennek. Nem tudom, hogy találnak meg. Az én személyes életemben is volt egy olyan tragédia, hogy egy fiúval történt egy agydaganat, ami után meghalt. Hihetetlen, szomorú és kemény küzdködés után. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék arra, milyen élményektől esik el az ember, aki nem tudja megélni az életét. És aztán itt állok én, a kávézommal, én magam azért figyelek arra, hogy megéljem az életemet, de én magam sem tudom megélni az életemet. Nagyon érdekes, hogy nagyon szeretném. Minden olyan dolog körülöttem, ami van és létezik, az azt mutatja, hogy elmenni messzire. Van egy gyönyörű, szép nagy Goldwingom, 1830 köbcenti, van egy olyan autó, amivel az emberek világot mennek, és én csak a Pasaréti térig megyek el, vagy a Széll Kálmán térig.
Mert rettentően
szeretnék menni,
és mi a,
de nem tudok.
Mert
itt van a kávézóm, itt vannak a vendégeim, itt van a családom, itt van anyám, itt vannak olyan emberek, akikkel felelősséget érzek. Én az elhunyt barátomnak a szüleit is úgy gondolom, mint hogyha a saját szüleim lenne. És nem a kalandvágyam, meg a mehetnékem nincsen arányban azzal, amennyire a kötelességtudatommal. Hogy én nekem...
De hát nem éli meg rosszul, sőt.
Nem, nagyon jól élem meg.
Hát nem kínként éli meg, hanem azért, mert szereti ezt, és jól.
Nagyon szeretem. Ez egy olyan hely, ahol mindenhol én vagyok.
Hogy jól érzi magát.
Nagyon.
Megtalálta magát, jól érzi magát ebben, de mégiscsak van egy elvágyódás.
Megtaláltam, jól érzem magamat, és úgy van elvágyódás, hogy most még nagyon becsülettel csinálom, 35 éves koromban letisztult az a kép, hogy én itt is fogok meghalni. Én soha nem látok kávézóból pénzt, de a kávézóhoz tartozó dolgokból látok pénzt. Én gyűjtő vagyok, a lakásomat is úgy tartom fönt, hogy bármikor be lehet oda menni, és olyan dolgok tömkelege között élem az életemet, amiket pénzért nem is lehet megvenni. Én nekem volt szerencsém a Haller Laci bácsival, aki a Balti Tanszéknek volt a vezetője, és Bulgakov kutató volt, életjáradéki szerződés kötnöm, amúgy nem én akartam, hanem az ő anyukája, hogy amikor ő meghal, akkor én vigyázzak a Laci bácsira, mert hogy mozgássérülten született, és én egy olyan 23 éves barátság után élek a lakásában, ahol csak annyit kell mondani, hogy a Baugnáter alapítványnak a kezelője, a Vas Lórán bácsi volt a Laci bácsinak a keresztapja, és akkor innentől kezdve a hozzáértő emberek tudják, hogy ez milyen környezetet, hogy amikor én hazamegyek, akkor én bizony Babics Mihálynak a sétapálcája ott van az én szekrényemnek a tetején, vagy mindig készen vagyok mindenkit fogadni. Szóval én tényleg így próbálom élni a hétköznapjaimat, és ezt a környezetet, amit pénzért nem tudják megvenni, akinek meg olyan sok pénze van, hogy meg tudja venni, az meg nem erre költi.
Mi a küldetés tudat?
Én imádom ezt a kérdést, a küldetés tudatom az elmúlás.
Az elmúlás?
Az elmúlás. Igen, az elmúlás
ez a
úgy.
Tárgyak,
nem, az én életem, az én életemnek minden egyes percét úgy megélni, hogy amikor a végelszámolás van, és akkor nem azt mondom, hogy várom, de úgy próbálom élni a hétköznapjaim minden egyes percét, de tényleg, ahogyan vártam a hölgyet, a kis virággal, a gyertyafényekkel, hogy minden egyes percével úgy elszámolni, hogy amikor ott vagyok, ne az legyen az utolsó mondatom, hogy mit hagytam ki, vagy hogy mit nem éltem meg, hogy nem volt jó, hanem azt, hogy van négy gyerekem, van egy hihetetlen közösség, de azt tudom, hogy az én életemben én vagyok a főszereplő, és amikor én belőlem majd kimegy az utolsó lehelet, akkor az legyen az, hogy igen, jó közösségben éltem le az életemet, jó embereket neveltem fel, az én általam vállalt feladatokat becsülettel megéltem, megcsináltam, és nem bántottam senkit, és próbáltam adni egy közösségnek.
Vallásos?
Hihetetlenül. De nem tudom összetenni a kezemet. Én a barátom halála után, és látná azt a szörnyűséget, ahogyan elment az agydaganata, agydaganatával, nem tudom összetenni a kezemet, de tudom azt, hogy nem működik hit nélkül az élet. Szóval hit nélkül az ember nincs. Vallásos vagyok, de nem templomba járom.
Van hite,
igen. De abban az időben fához jártam, volt egy fám, egy sírható fám, ahol megértem azokat a gondolatokat, amiket, igen. Szóval az embernek kellenek mélységek.
A Bálint kávézó a Házmán utcában van. Házmán egy héber eredetű szó, és egyik jelentése, csodálatos időtöltés, megéri az időt.